Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, így az első adventi előkészítő esti Isten tiszteletünkön. Köszöntelek titeket az apostol szavaival. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy ezen a mai napon is megtartottál minket. Köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk testvéri közösségben, azzal a vágyjal a szívünkben, hogy most te szólj hozzánk. Azzal a vágyjal érkezhettünk ide, hogy te segíts nekünk készülni erre az ünnepre. Te segíts nekünk készülni arra, hogy te eljössz, akár azokban az élethelyzetekben, amikből most jövünk, akár olyan módon, hogy eljössz majd megítélni és újjáteremteni mindent. Drága Úr Jézus, te látod, hogy évről évre küzdünk azzal, hogy ennek az évvégi időszaknak a szentségét megéljük, megtaláljuk. Látod, hogy mennyire túlterheltek tudunk lenni ilyenkor, hogy mennyire sok erőre van szükségünk ahhoz, hogy türelemmel legyünk egymás felé, ahhoz, hogy türelemmel legyünk önmagunkkal szemben, és ahhoz is, hogy türelemmel tudjunk várni te rád. Így hozzuk most eléd a mi szívünket, és kérünk téged, hogy szólj hozzánk, hogy erősíts minket a szavad által, hogy akár rázz fel minket, hogyha elkényelmesedtünk. Kérünk téged, hogy ne hagyj érintetlenül minket. Köszönjük neked, hogy a te szent lelked ígérete ma is érvényes, és ma is várhatjuk, hogy itt találkozzunk veled. Segíts nekünk abban, hogy nyitott szívvel tudjunk rád figyelni, akár itt vagyunk a te házadban, akár az otthonunkból kapcsolódunk. Kérünk, hogy te légy most a középen, segíts rád figyelnünk. Amen. Kedves testvérek, Isten ígéjét olvasom a Jelenések könyvéből, a 3. fejezetének a 14. versétől kezdődően. Ez a Jelenések könyvének az elején találunk 7 üzenetet, 7 úgymond levelet, 7 kis-ázsiai gyülekezetnek, és igazából ez a 7. utolsó ilyen üzenet, amit Jézus Krisztus János apostolon keresztül üzent, és ahogyan azt majd a igéhirdetésben is részletezem, nagyon sok szimbólum és hasonlat van ebben a szakaszban is, de adja meg Isten, hogy ezeken keresztül is most meg tudjuk érteni, mi az, amit ő nekünk szán üzenetként. Tehát a Jelenések könyvének 3. fejezetének 14. versétől kezdődően olvasom Isten igét, és aztán pedig kiemelem ebből az egyik verset még. A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volna, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Ez Isten igéje, és ebből még kiemelem a 20. verset, amit az előbb így is hallhattunk. Jézus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Kedves testvérek, hogyha az egész adventi ünnepi időszaknak az üzenetét kellene megtalálni a Bibliában, hogy mi az, ami leginkább összefoglalja ennek az ünnepnek, ennek az időszaknak az üzenetét, akkor a Biblia utolsó verse lenne az, ami leginkább így összefoglalja számunkra, ahol ezt olvassuk. Bizony hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram Jézus! És hogyha még ezt tovább szeretnénk tömöríteni, akkor azt mondhatnánk, hogy az egész adventnek az az üzenete, amire figyelünk, hogy Jézus jön. Jézus jön. Isten ígéje határozottan állítja és kitartóan bátorít minket ezzel az üzenettel, hogy Jézus jön. De kérdés lehet bennünk, hogy hogyan jön, vagy miért jön Jézus. Milyen formában kell ezt értenünk. Milyen lépéseket tesz meg azért ő, hogy közeledjen hozzánk. És az is felmerül, hogy én hogyan közeledhetek ehhez a Jézushoz. Van-e nekem ebbe dolgom, utam, amit meg kell tegyek? Nagyon sok olyan proféciát és történetet találunk a Szentírásban, ami erről szól, hogy az Úr közelít felénk, hogy az Úr jön. Én most nem sorolom fel ezeket, de egy 18. századi református lelkipásztornak a gondolatát szeretném idehozni, mert ő összefoglalta mindazt, amit a Biblia tanít Jézus eljövetelével, Jézus közeledésével kapcsolatban. Bot Péter, ő így foglalta össze az Úr Jézus eljöveteléről szóló bibliai tanítást. Azt mondja, hogy négyféleképpen jön el a mi Urunk, és ő ezt így mondja, 18. századi lesz a nyelvezet is. Midőn testben megjelent, midőn a szívbe száll és az embert megtéríti, midőn a halála óráján elmégyen az emberhez, midőn eljő az utolsó ítéletre. Az elsőről, hogy amikor eljött testben, arról most nem fogunk ezekben a napokban így különösebben hallani igehirdetést, mert ez a karácsonyi ünnepünknek lesz majd a központjában a fő üzenete, de a többi hármat így ezeken a napokon most végig fogjuk együtt járni, körül fogjuk járni Isten ígével is, és keresni fogjuk azt, hogy hogyan lehet ezeken a életünknek ezeken az eseményein, és a világ történelmek ezeken az eseményein keresztül meglátni azt, hogy Jézus jön és közelít felénk. És ma így arról lesz szó, hogy hogyan lehet azt megtapasztalni, hogy Jézussal már itt és most ebben a földi életben is találkozni lehet, hogy a szívemben találkozhatok vele. Hogyan lehet találkozni Jézussal? Ahogyan az imént említettem, a felolvasott szakasz a Jelenések könyvéből származik, és ennek a Biblia utolsó könyvében valóban 7 olyan üzenetet találunk, ami gyülekezeteknek szólnak, amit az Úr Jézus Jánoson keresztül mondott el, küldött el a kis-ázsiai gyülekezeteknek. És miközben tényleg sok szimbólumot használ ez az egész könyv, meg ez a kis szakasz is, akközben most egy képet szeretnék kiemelni ebből az egészből, ami közelebb segíthet minket a válaszokhoz. Ebben a kiemelt versben Jézus egy ajtóról beszél. Egy ajtóról, ami kizárta őt, és amin ő zörget, ahova beszeretne menni azon az ajtón keresztül. És úgy gondolom, hogy valamennyien, akik most itt vagyunk, valószínűleg már tudjuk, hogy milyennek a képnek a megfejtése, hogy itt Jézus ami szívünk ajtajáról, ami életünk ajtajáról beszél. De érdemes elgondolkodnunk azon, hogy vajon miért van zárva az az ajtó? Miért van zárva alapból a szívünk Jézussal szemben, és miért van zárva nagyon sokszor akkor is, hogyha már hívő ember vagyok? Miért van Jézus kívül? Hogyan zárjuk ki Jézust az életünkből? Nem kell nagyon messzire menjünk ahhoz, hogy megértsük ezt a képet, hogy választ találjunk erre a kérdésre. Elég, hogyha csak a saját valódi otthonunknak az ajtajára gondolunk, hogy azzal kiket szoktunk kizárni az otthonunkból, ki az, aki előtt zárva marad a mi ajtónk. Hát azok előtt, akiktől úgy nem akarunk semmit. Két esetben, én most két esetre szűkítem azt, hogy kiket szoktunk kizárni a saját otthonunkból. Akkor szoktuk bezárni valaki előtt az ajtót, hogyha félünk tőle, ha valakit távol szeretnénk tartani az életünktől, mert nem bízunk benne. Illetve a másik, amikor egyszerűen csak nincs szükségünk arra, aki beszeretne jönni, vagy arra, amit akár hozni szeretne nekünk az, aki ott van az ajtónk előtt. Tehát ez a két eset az, amikor valóban bezárjuk a mi otthonunk ajtaját, amikor kizárjuk azt, akitől félünk, akiben nem bízunk, és amikor pedig olyanokat zárunk ki, akikre nincs szükségünk. Nem engedjük be azokat, akik valami olyannal házalnak, amire úgy érezzük, hogy nincs szükségünk. Értjük ezt a saját életünkben, de akkor miért zárjuk ki Jézust? Hogyan lehet ez a két eset igaz Jézussal kapcsolatban? Miért zárjuk ki Jézust az életünkből, a döntéseinkből? Ugyanezek miatt, az okok miatt. Azért, mert félünk tőle, mert nem bízunk benne, nem ismerjük igazán, és azért is, mert azt gondoljuk, hogy igazából nincs rá szükségünk. Vagy bizonyos értelemben igen, de ahogyan egy vendégnél lehet, hogy eljön a pont, hogy már szeretnénk, hogy hazainduljon, úgy nagyon sokszor Jézussal kapcsolatban is így vagyunk, hogy már úgy érezzük, hogy nincs szükségünk rá. És kedves testvére, amikor erről hallasz most, hogy Jézus arra hív, hogy megnyisd a szívedet előtte, és engedd be őt az életedbe még jobban, még maradandóbban, akkor arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ne engedj annak a gondolatnak, hogy bármilyen értelemben is hátradőlj, amikor ezt az üzenetet hallod. Ne engedj annak a gondolatnak, hogy igen, én ezt értem, igen, én ezt már valamilyen formában megtapasztaltam, akár olyan formában, hogy már megtértem, hogy újjászülettem, már ez a része rendben van velem, mert beengedtem Jézust. Ne engedj annak, hogy akkor én hátradőlhetek, és csak örülhetek, vagy megnyugodhatok. Ne engedj annak a gondolatnak, hogy én már keresztjén vagyok, mert kicsi korom óta hallom az evangéliumot, mert évek óta gyülekezetbe járok. Bármi késztetne arra, hogy ma este így azt mondd, hogy te ezt már érted, és már túl vagy ezen, arra kérlek, hogy ne tedd, ne dőlj hátra. Azért sem, mert erről majd kicsit később is fogok beszélni, mert Jézus itt elsősorban nem olyan emberekhez beszél, akik még nem engedték be őt az életükbe, hanem egy gyülekezethez beszél, akik már beengedték őt a szívükbe, de valamiért kizárták. Ki lehet zárni Jézust később is? Ott van ez a mi életünkben. Jézus itt keresztény embereknek mondja ezt, hogy zörgetek az ajtódon. Éppen ezért nagyon fontos őszintén átgondolnunk azt, hogy mi miért tudjuk Jézust kizárni. Az első tehát ez, hogy a félelem vagy a bizalmatlanság Jézussal kapcsolatban. Nem tudom, hogy elgondolkodtál már azon, hogy miért félünk Jézustól, vagy ha ez most kicsit távolabbá tőled, hogy miért lehet az, hogy félnek akár mások Jézustól. Miért van az, hogy ha egy beszélgetésben szóba jön Isten, vagy valamilyen formában a keresztény hit, akkor úgy ez egy ilyen zavaró beszélgetésé tud változni. Nyilván nem mindig, minden esetben, de nagyon sokszor befeszülünk, és azt érezzük, hogy valamilyen indulatok is tudnak lenni, akár bennünk, akár azokban, akikkel Istennel kapcsolatban beszélgetünk. Miért van az, hogy félünk Jézustól, hogy félünk Istentől, hogy nem akarjuk őt beengedni, hogy bizalmatlanak vagyunk vele szemben. Miért akarjuk ennyire megrögzötten távol tartani őt az életünktől? Ezek nagyon nehéz kérdések, és nagyon nehéz akár benne lenni, amikor mi éppen örömmel beszélünk arról valakivel, hogy milyen öröm nekünk az, hogy Jézust követhetjük, és lehet, hogy erre nem azt kapjuk válaszként, hogy ő is örül velünk, hanem pont, hogy egy ilyen befeszülést, egy ilyen bezárkózást. Nehéz ez a kérdés, hogy miért van ott a szívünkben egy ilyen alapvető félelem és bizalmatlanság Istennel kapcsolatban. De talán egy kicsit könnyebbé teszi számunkra a szívünknek a megértését, a szívünk működésének a megértését, hogyha nem ilyen nagyon elvi vagy elméleti szinten próbáljuk ezt megérteni, hanem kicsit egyszerűbben is. És ehhez én most egy gyermekbibliából hoztam egy megfogalmazást, ami a bűnesetről szól. Ott olvassuk ezt a gyermekbibliában, miután Ádám és Éva evett a fáról, így szól ez a kis részlet. És ezzel szörnyű hazugság jelent meg a világban, amely sohasem fog eltávozni. Minden ember szívében ott fog élni, és azt fogja suttogni Isten minden gyermekének a fülébe: Isten nem szeret engem. Azt mondja ez a gyermekbibliás megfogalmazás, hogy ez az ős hazugság, ez ott van mindannyiunknak a szívében, hogy Isten nem szeret engem. Ennek a gondolata, ennek a félelme, ez a bizalmatlanság, ez a leggyakoribb hazugság, ami kísért minket, amikor azt érezzük, hogy történik velünk akár valami nehéz, valami igazán tényleg olyan, amiben megtörik az életünk, és olyan kézenfekvő sokszor, hogy ott is ez jön elő, hogy azért történik ez, mert Isten nem szeret, mert Isten elhagyott, mert valami baj van Isten szeretetével. Isten nem szeret engem, Isten nem szereti a világot, hogyha ez megtörténik benne. És nagyon sokszor az is megtörténik így, hogy kizárjuk Istent a világból, az életünkből, és aztán számon kérjük azért a káoszért, amit nélküle teremtünk meg benne. Isten nem szeret és elhagyott minket. Isten az, aki csak el akarja rabolni az erőnket, az időnket, az örömünket, a szabadságunkat, a pénzünket. Annyira alapvetően meg tudnak határozni minket ezek a gondolatok. De kedves testvérem, az az igazság, hogy ha keresünk olyan gondolatokat, amik végig ott vannak a Szentírásban, amik sose kérdőjeleződnek meg, vagy nem változnak, akkor azt látjuk, hogy az az igazság, ami nem változik, az pont az, hogy az Isten szeretete az soha nem inogott meg. Isten szeretete soha nem inogott meg. Sok minden változott a történelem folyamán, de Isten szeretete az nem változott. Az az, ami soha el nem múlik. Az az, ami még miután ez a világ véget ér, és Isten újat teremt, az ugyanúgy ott lesz, az ugyanúgy folytonos lesz. Isten szeretete. Az nem változik meg, és az nem múlik el. Az nem múlt el akkor sem, amikor Ádám és Éva elfordultak tőle. És nagyon fontos pontosan ezért kiemelni ebből a mostani igéből azt, amit itt Jézus mond, amit így mondott, hogy akit én szeretek, azt megfeddem és megfenyítem. Akit én szeretek, azt megfeddem és megfenyítem. Olyan hamar arra gondolunk, én is olyan hamar arra gondolok, amikor egy próbatétel, egy nehéz időszak van, hogy ez azért van, mert Isten nem szeret. Mennyivel másabb lenne, hogyha ebben erősödne a bizalmunk, hogy pont azért történik valami az életemben, mert Isten szeret. Ez nagyon nehéz, kedves testvérek, nagyon nehéz pont a próbatételek alatt ezt így látni. Hogy akkor nem szeretne Isten, hogyha nem fedne meg, hogyha nem tenne próbatételé, nem tenné próbára a hitemet, hanem hagyná, hogy csak úgy langyossá váljak és elpusztuljak. Ott van tehát ez a hazugság, már a születésünktől kezdve az életünkben, hogy Isten nem szeret, és Isten nem akar jót nekem, és nyilván ezt nem akarjuk beengedni. Annak nem akarunk hatalmat, irányítást adni az életünk felett. Nem akarjuk, hogy beleszóljon az életünkbe az, akiben nem bízunk. Ne szóljon bele a döntéseimbe. És ez azért nagyon fontos, mert a felszínen azért ezt sok mindennel el lehet takarni. Nagyon szépen meg lehet szokni egy gyülekezetet, meg lehet szokni a keresztény életnek a szokásait, az értékrendjét, el lehet sajátítani. Nagyon sok mindenben meg lehet tapasztalni, hogy ezek milyen, hát úgy mondom, hogy így olyan dolgok, amik így jobbá teszik az életet, és közben a szívem mélyén mégis ott tud lenni az, hogy azért egy ponton túl ne szóljon bele Isten az életembe. Ne szóljon bele a házasságomba, ne szóljon bele a konfliktusaimba, a szexuális életembe, ne szóljon bele a munkavégzésembe, vagy abba, hogy hogyan költöm el a pénzemet. Legyenek olyan részek, amik fontosak, amik szépek, meghallgatok egy bátorító igehirdetést, besegítek akár a gyülekezetben, de közben mégis ott tud lenni az, hogy de azért Isten egy ponton ne szóljon bele az életembe. És ez igaz tud lenni valóban akkor is, amikor már valaki megtér. A bizalmatlansággal újra és újra küzdenünk kell. De az a reménységünk, hogy Isten el fogja törölni. Amikor arról beszél az Isten igéje, hogy a bűnt majd eltörli ebből a világból, akkor erről beszél, hogy ezt az ős bizalmatlanságot, ezt az ős hazugságot törli el. De addig ez egy nagy küzdelem tud lenni számunkra. Ez volt az egyik eset, amikor valakit kizárunk az életünkből, most nézzük meg kicsit a másik esetet is. Azokat sem szoktuk beengedni az otthonunkba, akik amit hoznának, arra úgy nincs szükségünk. Nincs semmi bajunk velük, kedvesek, aranyosak, lehet, hogy valami jó dolgot kínálnának, vagy kedvesen keresnek minket, de mi nem tartunk igényt arra, amit ők hoznak. Nem szeretnénk találkozni, mert mi jól el vagyunk, vagy nincs szükségünk arra, amit ő hozna. Hogyan volt ez jelen a laodíceai gyülekezetben, akiknek először hangzott ez az üzenet? Laodíceáról, erről a kis-ázsiai gyülekezetről azt érdemes tudni, hogy az első században egy nagy földrengés elpusztította ezt a várost. A föld eltette egyenlővé. És vannak egyes bibliakutatók, azt mondják, hogy erre az időszakra tehető az is, amikor ez a keresztény gyülekezet ott létrejött és megszületett. De Laodicea városát nagyon gyorsan, rekord gyorsan újjáépítették, és szebb és gazdagabb lett, mint előtte volt. Sikerült felépülni abból a hatalmas tragédiából is, és bizonyos gazdasági szempontokból is az élre tört. Az orvoslásban, a textiliparban is élen jártak. És ahogyan az lenni szokott olyan településeken, ahol valamelyik iparág mondjuk nagyon erős, úgy itt is valószínűleg ebben az iparban erősen meggazdagodtak az ottani keresztjének is. Ők is ugyanúgy ennek az iparnak a részesei lehettek, ugyanúgy ennek a gazdasági fejlődésnek a részesei voltak. Tehát jó létben éltek. Mindenük megvolt. Sikerült újjáépíteni mindent, és meggazdagodtak. Elmúlt a tragédia, elmúltak az ínséges idők. És mit mond az ilyen helyzetben lévő embereknek Jézus? Nem könnyű hallani. Azt mondja, hogy gazdagnak mondod magad, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Hát kedves testvérek, belegondoltam, hogy amikor így a legjobban érezzük magunkat, amikor leginkább azt érezzük, hogy na most úgy minden rendben van, na most úgy összeálltak a dolgok, most úgy sikerülnek a dolgaim, most úgy a gyülekezetünkben is, és jó dolgok történnek, és szép, és látványos dolgok történnek, bárhogyan közelítjük is meg, hogy a személyes életünkbe, vagy a gyülekezetünkbe, de amikor azt érezzük, hogy úgy végre rendben vagyunk, és sok minden megvan, egy ilyen helyzetben hallani Jézustól azt, hogy szegény vagy, szánalmas vagy, mezítelen vagy, nézd magadra. Nem könnyű ezzel az üzenettel találkozni, de Jézus nem azért mondja, hogy csak rossz érzéseket váltson ki belőlünk, hanem hogy rávilágítson arra, amire igazán szükségünk van. Gyökösi Endre az egyik prédikációjában elmondta, hogy ennél a szakasznál igazából itt elsősorban nem is csak arról van szó, hogy az egyes ember hogyan engedi be Jézust a szívébe és tér meg hozzá. Igazából nem is ez a fő üzenete, hanem az, amit már korábban én is említettem, hogy itt egy olyan gyülekezetről van szó, akik már befogadták egyszer Jézust. De aztán valahogy mégis kívül találták. Jézus kikerült a gyülekezetből. Azért zárták ki, mert már nem volt szükségük Jézusra. Mert már nem benne bíztak, már nem ő volt a legnagyobb gazdagságuk, hanem valami más. Az, hogy rendbe jött az életük. Az, hogy megvolt minden, ami kellett. Önmagukban kezdtek bízni, és nyilván más emberekben is. Kedves testvérem, ezért ebben az adventben nagyon fontos hogy erre a kérdésre választ adj magadnak Isten előtt, hogy te kiben bízol? Kiben bízol? Kiben vagy? Vagy miben van a te reménységed? Miből meríted az önértékelésed? Abból, hogy te mit teszel meg, hogy te milyen ember vagy, hogy neked milyen sikereid vannak, hogy te milyen dicséreteket kapsz akár, hogy kik és hányan szeretnek. Arra hív Jézus, hogy ne ezekben bízzunk, ne ezekben bízz, ne emberekben, és ne is a sikereidben, mert ha ezekben bízol, akkor valami olyanra építesz, ami bármikor meginokhat. Arra hív Jézus, hogy benne bízz, mert mindaz, amiben Jézus helyett bízunk, mindaz, amiben Jézus helyett fektetjük a mi reménységünket, a mi önértékelésünket, a mi biztonságunkat, azok mind az önmegváltásunknak az eszközei lesznek. Az imént említettem az őshazugságnak igazából az első felét, mert a második fele az őshazugságnak az volt, hogy olyanok lesztek, mint Isten. Vagyis nem lesz szükségetek Istenre, nincs szükséged Istenre. Egy-két dologba lehet. Egy-két dologba az ilyen nagyobb nehézségekbe igen, amikbe tényleg elfogytak az ötleteid, az erőt, ott esetleg kérdeznek, hogy mit tud tenni Isten, de egyébként nincs szükséged Istenre. Megválhathatod önmagad, megmentheted önmagad. Elérheted a boldogságodat úgy, hogyha Isten nincs ott, vagy ha Isten csak ilyen mellékszereplőként marad az életben. Ez volt az őshazugság második fele. Az, hogy elég, hogyha Jézus egy vendég marad az életedben. Ha néha beengeded. Egyébként pedig elég az, amit te meg tudsz tenni. Az önmegváltásnak a kísértése az folyamatosan ugyanerre sarkal minket, hogy úgy tartsunk távolságot Istentől, vagy csak úgy látszólag legyünk közel hozzá. És ez így van keresztényként is. Keresztényként is egy ponton át tud kapcsolni bennünk az, hogy már nem abban van az én reménységem, hogy Isten engem elfogad Jézus Krisztusért, hogy az ő véréért engem bűntelennek lát, és örök életet adott. Egy ponton el tud ezt csúszni oda, hogy én már arra gondolok, hogy igazából ez csak azon múlik, hogy én mennyire igyekszem. Ez az egész adventi időszak is, hogy ez akkor lesz Istentől megáldott, akkor lesz Isten szentségével bőséges, hogyha én teperek ezért, hogyha megmutatom, hogy ez nekem milyen fontos. Annyiszor bele tudunk csúszni abba, hogy keresztényként is már nem abba bízunk, hogy nekünk nincsen érdemünk, de Jézus Krisztusért mindent megkaphatunk, hanem abba bízunk, hogy azért csak nekem kell ezért tennem, azért csak nekem kell bizonyítanom, rá kell szolgálnom Isten szeretetére. De Jézus nem ezt várja tőlünk. Jézus ezt mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Tényleg olyan sokszor csak eddig jutunk ebben a mondatban. Halljuk a zörgetést, a kopogást, és vagy bizalmatlanul duplára zárjuk a zárat, vagy pedig önelégülten azt mondjuk, hogy köszönjük, nem kérek többet. De hogyan juthatunk tovább? Mert azért ezek nehéz kérdések. Hogyan lehet ebből tovább jutni? Hogyan lehet akkor beengedni Jézust, vagy nagyobb teret engedni neki? Hát úgy, hogy meg kell nyitni az ajtót, be kell engedni, meg kell hallgatni. Meg kell hallgatni, mit mond és mit tesz. Amikor valaki így a valódi ajtónkon kopog, és minket keres, akkor általában megkérdezzük, hogyha már odáig eljutunk, hogy kinyitjuk az ajtót, hogy kit keres, és milyen ügyben keresi azt az illetőt. És hogyha Jézus válaszát nézzük a Szentírás alapján, akkor az ő válasza az, hogy téged kereslek, és én azért jöttem, hogy mindent neked adjak. Azért jöttem, hogy önmagamat, a saját életemet adjam neked. Veled szeretnék vacsorázni. Ezt mondta Zákeusnak is. Nem azzal kezdte, hogy remélem kitakarítottál, remélem számítottál rá, mert már hallhattad, hogy majd jönni fogok, volt időd rá felkészülni. Nem így jön Jézus. Jézus nem elvenni, hanem adni jön, mert így folytatja ezt a mondatot, hogy aki beenged, azzal vacsorázni fogok. Jézus itt nem meghivatja magát, hanem ő hozza mindazt, amit aztán elfogyasztunk, amiből aztán erőnk lesz. Jézus önmagát akarja adni nekünk. A vacsora, ezt a képet is jól ismerhetjük, ez a teljes, személyes közösségnek a képe, a közös életnek a képe, hogy itt Jézus nem valamit akar tőlünk. Ez is egy olyan gyakori tévedésünk, mert ezt szokjuk meg az emberi kapcsolatainkban, hogy mindig akarnak valamit tőlünk. A figyelmünket, az erőnket, az adományunkat, mindig akarnak tőlünk valamit. Jézus azt mondja, hogy én téged akarlak. Nem akarok tőled elvenni semmit, én téged akarlak. Hogyha a párkapcsolatra vagy a házasságra gondolunk, általában úgy szoktunk arról gondolkodni, hogy ha valaki odajön mondjuk egy ilyen leánykérési helyzetben, hogy én látom, hogy milyen jómódúak a szüleid, milyen sikeres üzletet vezet az édesapád vagy a testvéred, látom, hogy nagy örökség vár rád, én szívesen lennék a te férjed, akkor mindannyian megítélnénk azt az embert, aki így kezdene el egy kapcsolatot, és sok filmet vagy könyvet is láthatunk, ahol ez egy komoly erkölcsi kérdés, hogy miért van az, hogy valaki így akar, mert hogy a párkapcsolatban is azt keressük, vagy arra vágyunk, hogy valaki ne valamit akarjon tőlünk, hanem minket szeressen úgy, ahogyan vagyunk. És Jézus Krisztus így jön felénk, ő nem valamit akar tőlünk, és tőled, hanem téged. Ő azért jött már az első alkalommal is, hogy az életét adja nekünk. És olyan gyönyörűen mondja ezt, és kibontja mindezt abban a szakaszban, abban a részben, amit felolvastam a Jelenések könyvéből. Ott így mondja ezt, hogy védj tőlem tűzben izított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss. Kedves testvérem, Jézus gyógyítani, felöltöztetni, és szabadítani jön, meggazdagítani akar téged. És ezt abban láthatod meg, hogy ő a saját köntösét adja rád. Ahogyan ezt sok helyen látjuk máshol az Új Szövetségben, az igazság palástja, ezt a képet használja Pál apostol, ez az a ruha, amit hogyha felveszünk, akkor Isten előtt már nem kell szégyeljük magunkat. És ezt a köntöst, ezt Istentől, vagyis Jézus Krisztustól kapjuk meg. Jézus a saját köntösét adja rád. A saját sebeit hozza, hogy azzal gyógyítson meg. Ő meg akar szabadítani a szégyentől. Meg akar szabadítani attól, hogy önmagadat akart megmenteni, megváltani. És az ő mennyei örökségét kínálja neked. Ahogyan azt mondta, hogy aki győz, az arra a trónra ül, amin én az atyámmal ülök. Ezt a gazdagságot, ezt az örökséget akarja adni neked. És hogy hogyan lehet ezt tenni? Én most azt tanulom, hogy ez úgy történik, hogyha egyszerűen figyelsz rá, hogyha ezen gondolkodsz, ha ezt forgatod magadban, ha ezen elmélkedsz, hogy hogyan lehet az, hogy Jézus Krisztus a legnagyobb gazdagságot adja nekünk. Hogy lehet az, hogy a Biblia arról beszél, hogy nincs ennél nagyobb gazdagság. És hogy bármi elveszhet, de hogyha Krisztus a tied, akkor már nem lehet nagy baj. Forgasd magadban, elmélkedj ezen, imádkozz ezen, nem azért, mert mintha ez a teljesítményünk múlna, hanem azért, mert ez egy olyan kincs, amit fel kell fedezni, amit ki kell próbálni, amihez szükség van a bizalomra. Éppen ezért, kedves testvérem, Jézus jön, ma este is jön, és azért jön, hogy megnyissa a szívedet. Engedd, hogy ő legyőzze azt a bizalmatlanságot, ami sokszor a te életeden és meg az én életemen is úrrá tud lenni. És engedd, hogy akár rámutasson arra, hogyha valami másba bízol, másba látod a gazdagságodat, hogy annak az értéke úgy kicsit elmúljon, vagy elveszten, és így meg tud látni azt, hogy ő miért ad mindennél nagyobb gazdagságot. Engedd be az Úr Jézust a szíved ajtaján. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Drága Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te közelítesz felénk. Köszönjük neked, hogy most is azért szólhatott az igéd, mert te ezen keresztül is jössz, és kopogtatsz a mi szívünk ajtaján. Urunk, te látod, hogy milyen sok zár tud lenni azon az ajtón, hogy mennyi mindentől próbáljuk megvédeni magunkat, és sokszor tőled is megpróbáljuk védeni az életünket, a döntéseinket. Köszönjük neked, hogy te azért jössz, hogy végre szabadíts. Köszönjük, hogy te azért jössz, hogy minket gazdagíts meg. Köszönjük, hogy te se valamit hozol nekünk, hanem önmagadat adod. Köszönjük, hogy a véredet adtad értünk, azért, hogy számunkra legyen szabadulás, hogy a miénk legyen az a mennyei örökség, ami csak a tiéd volt, és megtarthattad volna magadnak, de te eljöttél, és hatalmas árat fizettél azért, hogy ezt megoszthasd velünk. Dicsőítünk ezért, és kérünk téged, segíts nekünk, hogy minél szélesebbre tudjuk tárni előtted a szívünk ajtaját. Segíts, hogy múljon a bizalmatlanságunk, vagy segíts, hogy múljon az, amikor valami másba vetjük a bizalmunkat. Köszönjük neked, hogy te ebben az adventben is most meghívtál minket magadhoz, és kérünk azért, hogy te segíts egyre inkább rád hagyatkoznunk, és abból élnünk, abból merítenünk, amit te adsz nekünk, abból öltözködnünk, amit te adsz nekünk. Köszönjük a te szeretetedet, ami nem inogott meg, ami most is a legerősebb tud lenni. Kérünk attól, hogy így tudjunk benned bízni. Amen. Imádkozzunk az Úrtól tanult imádság szavaival is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.